Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Kál Csabát, a MIPA vezérigazgatóját, filmügyi kormánybiztost. Jó napot kívánok! Hogy elfogadta a meghívásunkat. 15 éves a MIPA, zajlik a úgymond születésnapos 2019-2020-as évad. Jól lehet, az igazi születésnap az majd 2020 tavaszán, 2020 márciusában lesz. És hát kezdődik a Café Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál, nem is olyan sokára, október 4-én. De azért mégis kezdjük talán a beszélgetést a filmes területtel, bár ez nagyon friss megbízatás, ugye szeptember 1-e óta a filmügyi kormánybiztos. Mire volt elegendő egyáltalán ez a néhány hét? Ismerkedésre? Feltérképezésre?
Igen, tulajdonképpen ez egy ilyen korszak, bármennyire gondolja az ember, hogy rálátott valamelyest a filmes, pontosabban a mozgókép szakma különböző struktúráira, egészen más irányból kell ezt most megközelíteni. És hát nagyon összetett és nagyon komoly megbízatást kaptam. Egyrészt folytatni kell egy munkát, amit Andy Vajna nagyon szép ívben elkezdett. Másrészt pedig hát ezt ki kell teljesíteni, és a filozófiám egyébként nagyon egyszerű ebben az irányban, a MIPA-ból ered, tehát ott is a minőségi kultúrát szeretnék minél szélesebb körben elterjeszteni. Ez ugyanígy vonatkozik a filmre is, hogy minél minőségibb tartalmakat nagyobb számba és színes megközelítésben eljuttatni minél szélesebb rétegekhez. Ez vonatkozik arra is, hogy idehaza, illetve én nagyon fontosnak tartom a közép-európai térséget, hiszen ugye történelmi kapcsolataink révén szoros a kulturális együttműködésünk a évszázadok óta, másrészt pedig hát korábban is sok együttműködés volt ebben a térségben. Ezt úgy is lefordíthatnám, hogy mi igazság szerint ebben a térségben vagyunk piacképesek.
Ugye azért azt mondhatjuk talán, hogy a filmes gondolkodás, meg hát ezzel kapcsolatosan, vagy ehhez kapcsolódóan a filmfogyasztási szokások azért az elmúlt időszakban nagyon is átalakultak. Másképp néznek az emberek filmeket, az a hagyományos moziba járás hát természetesen jelen van, de azért a filmfogyasztási szokások nagyon mások lettek, gondoljunk csak az HBO, vagy aztán a Netflix megjelenésére és a sorozatok sikereire. Filmtámogatás vagy magyarországi filmforgalmazás szempontjából ez vet fel azért kérdéseket? Vagy mondjuk akár a filmalapos támogatás szempontjából?
Az egész más megközelítést kíván. Tulajdonképpen nem is helyes, hogy filmről beszélünk, hiszen a film az egy formája a mozgóképnek. Itt a mozgóképiparról és mozgóképkultúráról érdemes beszélgetni. Ugye több felületen jelenik ez meg, ahogy elmondta, nem csak a mozikban, hanem most már tulajdonképpen az okostelefonok képernyőjén. A műfajok is úgy változtak erősen, hogy mondjuk a sorozatok világszerte hódítanak. És ebben van egyébként örömteli irány is, mert a sorozatokban egy-egy karaktert sokkal hosszabb ideig lehet felépíteni, egy-egy konfliktust mélységeiben jobban meg lehet mutatni, és hát nem véletlen, hogy jó pár nagy színész sokkal inkább sorozatokban látható, mint a mai hollywoodi filmekben. És hát ugye ennek a hazai és közép-európai vonatkozásaival érdemes foglalkozni. Én nekem ebben is nagyon egyszerű filozófiám, ezek a filmek rólunk, a mi életünkről kell, hogy szóljanak itt Magyarországon, Közép-Európában és Európában. Természetesen mindenféle együttműködés elképzelhető mással is, de ezt tartom a fő csapás irányban.
Van egyébként esély arra, hogy olyan módon megmutatjuk ezt a közép-európai kultúrát, mint ami például a 60-as évek nagy aranykorában volt, akár a magyar film vonatkozásában, de hát gondolhatunk itt a lengyel új hullámra, Andrzej Vajdára, vagy a cseh új hullámra, Milos Formanra, amikor ez valóban bekapcsolódott a világ mozgóképes kultúrájának az élvonalába, vagy az élbolyába.
Én szerintem abszolút erre van esélye. Azért belegondolunk, és itt nem véletlenül említgetem Közép-Európát, ha ezt egy tágabb körbe, tehát a Baltikumtól mondjuk Olaszországig tekintjük, akkor ez egy nagyon komoly, több mint 150 milliós piac, ahol már lehet olyan eredményeket elérni, hogy a tartalmak azok tényleg széles körhöz.
És lehetnek olyan érdekes témák, amik mondjuk a tengeren túli néző figyelmét is felkeltik?
Azt nem tudom, hogy a tengeren túl ahogy tudunk versenyre kelni, mert azért a tengeren túlnak a disztribúciója és a forgalmazási rendszere az egy eléggé jól felépített és világszinten üzemeltetett dolog. Természetesen a kapcsolatokat, a kapcsolódási pontokat meg kell keresni, de én azt gondolom, hogy tartalmilag magunkból kell kiindulni, hiszen abban vagyunk autentikusak. Mi értjük egymást, humorát. Tehát nem biztos, hogy annak idején, hogy a Hrabal műveiből jó pár film készült. Nem biztos, hogy azt Amerikában értik. Ez a régió érti. A mi poénjaink, vicceink itt élnek, ütnek, és értelmezhetőek. És ahogy mondom, rengeteg olyan történelmi vonatkozás van, ami összekapcsol minket. Ezeket is bátrabban érdemes elővenni, hiszen ha megnézzük a sorozatoknak, a nagy része az történelmi indítatású. Ha nem is a 1000 évvel ezelőtti történelmről szól, de mondjuk a 70-es, a 60-as évekről. Nem dolgoztunk fel egy csomó mindent ezekből a történelmi dolgokból, sem a nagy kataklizmáinkból, sem a nagy sikereinkből, és hát fantasztikus személyiségeink is vannak, nem csak történelmi, hanem művészek, és egy nagyon gazdag irodalmunk, ami alapanyagként is szolgálhat majd.
Említette Andy Vajna örökségét, és hát itt azért egy nagyon komoly örökségről van szó, hiszen azért az elmúlt években egyfelől nagyon komoly fesztivál sikerek születtek magyar film vonatkozásában, 2 Oscar-díj magyar filmek esetében, másfelől viszont hát az sem elhanyagolható tény, hogy az emberek ismét elkezdtek magyar filmet nézni moziban, tehát nézőszámban is megmutatkozott az eredmény és a siker. Nem tudom, hogy szerencsés szó ez, hogy két irányúság, de mégis mind a két terület, tehát erősítve érdemes folytatni a munkát?
De mindenképpen, ugye, ahogy mondtam, a jó minőségű mozgóképes terméket, hogy én csúnyán fogalmazom meg, minél szélesebb körben kell terjeszteni. Ez nagyon sok mindenben segít eligazodni a saját életünkben, a személyes dolgainkról beszélni, jobban megismerni magunkat. Tehát a jó mozi mindig erről szól, plusz arról, hogy feltöltődjünk a saját dolgaink, értékeink kapcsán. Ugye iszonyatosan érdekes világunk van itt Magyarországon, Közép-Európában. Ezt sokszor elfelejtjük, vagy nem szembesülünk vele. Általában hajlamosak vagyunk egy csatornásan gondolkodni. Ugye ez a probléma megközelítésben is így van. Azért is jó, ha felszabadítja az embert egy jó mozi. Legyen az vígjáték, de akár egy katarzisa véget érő dráma is ugyanebben az irányban segít. A Magyarországnak azért volt egy ilyen irányzata, hogy itt mondjuk a fesztivál sikereknek van egyfajta fókusza, amit természetesen meg kell hagyni, de én azt gondolom, hogy sokkal erősebben kell azzal foglalkozni, hogy minél több érdekes az életünkről szóló téma kerüljön felszínre, és azt minél többen nézzék. Ráadásul ennek a marketingére is komoly hangsúlyt kell fektetni, és a magyar színészeket, filmeseket sokkal inkább a köztudatba kell hozni. Egyébként itt nagyon-nagyon számítok a média segítségére, a tematizálástól kezdve némileg a sztárolás kapcsán is, mert fantasztikus színészeink vannak, és ők nincsenek eléggé reflektorfényben jelenleg.
Természetesen nem fogunk, meg nem is tudunk most részletesebben mondjuk készülő filmekről, vagy támogatásra váró filmekről beszélni, de azért én a beszélgetése készülve találtam egy érdekes számadatot, ami arra vonatkozik, hogy az idén, tehát 2019-ben 14 új magyar film kerül a mozikba, ez azért egy imponáló szám, és ami még izgalmasabb szám, hogy ebből 8 első filmes alkotás, de ugyanakkor olyan legendás filmesek is visszatérnek mozifilmmel, mint mondjuk Szabó István vagy Gotár Péter, aki mondjuk több mint 15 éve nem készített filmet. De az, hogy 8 első filmes bemutatkozásra van lehetőség, ez azért nagyon fontos szegmense szerintem a magyar filmgyártásnak, és akkor most talán utalhatunk arra, hogy ugye a 80-as évek végén, amikor ön is végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán, akkor még ugye főiskola volt, ha jól tudom, akkor mondjuk a pályakezdő filmesek egyáltalán nem voltak elkényeztetve ilyen tekintetben. Fontos az, hogy ők mielőbb azért lehetőséghez jussanak? Ugye van ez az inkubátor program a filmalapon belül, ami kifejezetten erre szolgál.
Így van, nagyon fontos, hogy minél hamarabb munkához jussanak. Ez a szisztéma, ami nem csak a filmre fog koncentrálni, amit majd most elkezdünk felépíteni a mozgóképre, több lehetőséget is ad számukra. El kell érni egyébként azt a szintet, hogy egy megfelelő produkcióban jó kifejezhesse magát egy fiatal alkotó, és hogyha megpróbálkozik a kisebb műfajokkal is, akár a sorozatokba való bedolgozással, vagy tévéfilm készítéssel, akkor jobban fel tud készülni például a játékfilmes megmérettetésre is, illetve szélesebb a spektrum. Tehát az lenne a cél, hogy a mozgóképes szakma egy stabilabb munkahátteret kapjon, kiszámíthatóbbá váljon, és hát minél több formájában a disztribúciónak úgy jelenjen meg, hogy érezzék az emberek, hogy ez egy minőségi előrelépés is, és itt nagyon nagy szükség van a fiatalokra. Azért gondoljunk bele, hogy mondjuk a 60-as évek volt egy olyan aranykor, amikor rengeteg film, tévéfilm, egy sorozat is készült. Köszívember fia 1964, Egri Csillagok 68, Mézga család, hogy vegyük mondjuk a teljesen más, az is 68. Tehát azóta rendszer szinten nem sikerült elérnünk ezt a színvonalat, és ha megnézzük ezeknek a filmeknek mondjuk nem a rendezői, de mondjuk a filmes alkotói, hát azok színművészeti főiskolások voltak. Tehát úgy jöttek be a köztudatba, hogy mire elvégezték a főiskolát, már ismerte őket az egész ország. Természetesen lehet
mondani. Hát ugye volt egy nagyon erős műhely, a Balázs Béla stúdió, ahonnan azért sorra kerültek ki a fiatal pályakezdő tehetséges filmesek.
Így van, bár ez egy kicsit ilyen elkülönített szisztéma volt. Az sokkal érdekesebb, hogy az élő mozgóképgyártásba bevonni a fiatalokat, mert egyébként rengeteg új ötletük lesz, ami tovább viszi az innovációját ennek az iparnak.
Az imént említette a történelmi témájú filmeket, és ezt azért is hozom szóba, mert úgy tűnik, hogy nagyon sokan hiányolják továbbra is a magyarországi mozikból ezeket a filmeket, és amikor bejelentették az ön filmügyi kormánybiztosi megbízatását, akkor Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott, hogy Kálai Csaba alkalmas arra, hogy megfelelő válaszokat adjon azokra a kritikákra, amelyek a történelmi filmek készítésének hiánya kapcsán merültek fel. Mik lehetnek ezek a válaszok, hogy egész egyszerűen több történelmi film kerül majd a mozikba?
Én inkább úgy fogalmaznék, hogy ugye itt a történelmi film kapcsán van egy csomó félreértelmezés. Tehát ahogy mondtam,
tehát mondjuk a Kincsem, ami elég nagy sikerű film volt, az is akár lehet történelmi tematikájú film.
Történelmi film, de mondjuk azok a nagy korszakok, amik a történelemben kialakultak, azoknak a személyes megközelítése nagyon fontos lenne. Az emberek azon keresztül értik meg, nem a nagy történelmi tablókon keresztül, hanem sorsokon keresztül értik meg, hogy mi történt.
Hát ugye, csak zárójelbe jegyzem meg, van egy ilyen nagy szuperprodukcióra előkészület, ez az Utolsó Bástya című film, ami a Nándorfehérvári csatát.
Igen, de ezekben most nem...
Nem megyünk bele.
Nem megyünk bele, mert még ez túl friss
a
megbízatásom. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az embereknek az a történelmi örökség, amit kaptak, annak az értelmezése, és mert csak azért is, mert ez a szülők, nagyszülők, dédszülők, és így tovább életének a történései. És az is nagyon fontos, hogy ugyanakkor ezzel párhuzamosan, hogy a velünk történő dolgokat megmutassuk. És ezt ne csak a negatív aspektusaiból, vagy túlságosan kritikus aspektusaiból, hanem mutassuk be, hogy milyen érdekes a mi korunk, mennyire jó ebben élni. ugye nekünk nincs más, tehát ez a mi lehetőségünk, innen kell élményeket szerezni, és igenis ma Magyarországon rengeteg élmény érheti az embert, ezt valahogy néha így lekicsinlően kezeljük, csak akkor veszük észre, amikor mondjuk ide jönnek külföldiek, és azt mondják, hogy ez egy fantasztikus hely.
Rácsodálkoznak.
És akkor rácsodálkoznak, és akkor úgy elgondolkodik az ember, hogy tényleg, hát itt mondjuk csak itt, és majd ugye rátérünk itt a fesztiválra, tehát ha most októberben valaki Budapestre érkezik, és ezt már megelőző kafé kapcsán is sokan kifejtették, akár művész, akár néző, mindenki azt mondja, hogy most azt érzik, hogy itt valami történik Budapesten, Magyarországon. Na most ezekről a történésekről a mozgókép keresztül is értesíteni kell magunkat, mert ez ad energiát, ez ad plusz töltetet, és én ilyen mozis vagyok, nekem olyan mestereim voltak Mack Károlytól kezdve, akár még mondjuk Sándor Pál is a pályakezdésemet segítette, akik mozisok voltak. Tehát a mozis rendezőszámmal azt jelenti, hogy olyan energiát közöl velem a filmen keresztül, amitől én feltöltődöm. Úgyhogy ebben a szemléletben szeretnék én mozogni.
Átérünk rögvest a Café Budapestre, hiszen ez néhány nap múlva el is kezdődik, és hát azért ez ugye kapcsolódik a MIPA évadához is, 15 éves születésnapjához érkezik majd a MIPA, ahogy említettük a bevezetőben, majd 2020 tavaszán, 2020 márciusában. Mit is jelent egy ilyen összművészeti kulturális intézmény életében 15 év, mert azt mondhatnánk, hogy azért ez még egy fiatalkor, vagy legalábbis a kamaszkor, de azért ennek ellenére mégis egy nagyon fontos brandé vált 15 év alatt az, hogy MIPA.
Ez szerintem a magyar kulturális innovációnak egy nagy sikertörténete. Ezt most nem nagyképűen szeretném kijelenteni, hanem azoknak a művészeknek a javára, akikkel ezt elértük. Kezdődött ugye a felépítésével egyáltalán, hogy bátran belevágott az első Orbán kormány, hogy felépít nem csak egy hangversenytermet, vagy nem csak egy különálló színházat, vagy egy múzeumot, hanem egy Közép-Európában ritkaságszámba menő előadó művészeti központ.
Miért ritkaság? Mert ez még szerintem Európában manapság is ritkaság, egy ilyen összművészeti központ.
Azért, mert ez a műfaj az Egyesült Államokból érkezett ide, ugye az ős modellje a Lincoln Center New Yorkba, ahol ugyan még nem egy házban, de egy téren helyezkedik el tulajdonképpen négy komoly kulturális intézmény, a Metropolitan Opera a közepe ennek, aztán az Avery Fisher Hall, és most nem mondom végig ezeket az intézményeket, és Európában tradicionálisan egy-egy tér vagy utca foglalta be mondjuk az operaházat, egy másik a múzeumot, a szépművészeti múzeumot, a harmadik a színházakat, tehát itt más volt a település szerkezet.
Akkor ez 15 évvel ezelőtt tulajdonképpen egy ilyen kulturális kísérlet volt, vagy innováció volt itt?
Ez mindenképpen, mert nem nagyon tudták, ismerték kifutását. Tehát a legjobban működő ilyen típusú intézmény a Barbican Center volt Londonban, de ez egy teljesen más multikulturális közeg, tehát nem nagyon tudták még, hogy ez hova vezet. És azért addítsak egyek ez a nagy sikerrel, ami két éve a Forbes hozott le, hogy a MIPA a hetedik legmenőbb márka jelenleg Magyarországon, és nem csak Magyarországon, hanem külföld irányában is, ami azt mutatja, hogy ez a modell, ez elkezdett működni. És ami talán a legfontosabb benne, hogy egy közösségképző és szerepe lett, és egy találkozási pontja lett a városnak. Olyan emberek találkoznak itt, akiknek közös az érdeklődésük, és még olyanok is, akiknek nem, hiszen a több műfajúság az oda vezetett, hogy itt akár egy este családok tudnak úgy együtt lenni, már egy épületen belül, hogy a szülők komoly zenékoncertre mennek, a fiatalabbak egy irodalmi estre, vagy egy tánceseményre, vagy egy új cirkusz produkcióra. És utána a szünetben, vagy utána egy kávéra együtt vannak.
Úgyhogy... Nehezebb vagy komolyabb feladat egyébként egy ilyen komplex intézményt működtetni és menedzselni, vagy egyszerűen arról van szó, hogy, hogy a több műfajiságból adódóan mondjuk hát több művészeti ágra kell figyelni, és több szakember, vagy több ezzel foglalkozó szakértő, vagy szerkesztő szükségeltetik. Ennyi az egész? Vagy azért ez egy más típusú feladat is?
Mindenképpen több típusú megközelítése van a műfajoknak, tehát a szerkesztők nagyon lényegesek ebben a folyamatban, de ami az elmúlt 15 évnek szerintem egy nagyon nagy sikere, hogy egy olyan fiatal, ütőképes kulturális menedzser gárda nőtt föl a műpában, ami világszínvonalú, és úgy is állja meg a helyét, hogy meg kell nézni a műpa vendégkönyveit, a világ legnagyobb művészei hálálkodnak benne. És nem csak most már eleinte csak azért, hogy milyen jó volt az akusztika, de most már azért, hogy azt mondják, hogy fantasztikus a szerviz, tehát ahogy kiszolgálják a produkciókat, a kollégáinkat dicsérik, tehát szeretnek itt lenni, ugye ez is a szlogenünk, hogy szeretek itt lenni. Ez vonatkozik mindenre, mindenkire, művészre, nézőre, és hát ránk is, akik ebben a közegben dolgozunk. Egyébként ez a több műfajúság rettenetesen izgalmas, mert egy-egy üzenetet, egy-egy gondolatot több irányból és több műfajból megközelítve lehet eljutatni a nézőkhöz, és ez izgatja a nézőket is. Ezért is van, hogy a műpa mozitól kezdve egészen ahogy mondtam, az új cirkuszig bezárólag egy nagyon széles spektrumon tudunk mozogni.
Többször is beszélt arról, hogy nagyon fontos, hogy ne csak figyeljék, hanem alakítsák is a kulturális trendeket. Mi lehet ennek az eszköztára a műpa esetében?
A 2011-től vettem át Kis Imrétől a műpa irányítását, és már Kis Imre is inkább ösztönösen kezdett a marketinggel foglalkozni. 2011-től mi nagyon tudatosan foglalkozunk a marketinggel, és használjuk azokat az eszközöket, ami egyébként a kulturális életben azelőtt nem volt jellemző. Ez nem más, mint a fogyasztói társadalom más területén, más iparágaiban használt marketing eszközök. Csak ezt nem a szappan vagy mosópor árulására használjuk, hanem hogy minél inkább helyzetben...
Tehát nem ördögtől való technikák ezek?
Nem ördögtől, ezek is embertől való technikák, csak mi arra célra használjuk, hogy minél ismertebbek legyenek a programjaink, az itt fellépő művészeink. Egyébként rá is voltunk erre kényszerülve, mert azzal, hogy például a komoly zenei iparban mekkora kárt okozott az, hogy a lemezipar bedőlt, és megszűnt az anyagi lehetőség. Ugye a lemezipar nagyon jól promotálta a komoly zenesztárjait. Hogyha kijött egy zongoristának, vagy egy operaénekesnek egy felvétele, akkor az a legfontosabb magazinokban szerepelt, óriás plakátokon. Sajnos mára ez elfogyott, mert ugye ezek a cégek vagy tönkrementek, vagy egy részük ugyan átment az internetes forgalmazásra, de az internetes forgalmazás jobban kedvez a rövidebb műfajoknak, főleg a populáris műfajoknak, popzenének. Úgyhogy nekünk foglalkozni kell azzal is, hogy kik a korunk sztárjai, hogy mutatjuk be őket, hogy ismertetjük meg minél több emberrel, és ehhez is komoly marketing eszközök szükségesek.
Kálmán Csaba, a MIPA vezérigazgatója, filmügyi kormánybiztos a vendégünk ma itt az arénában. Hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk a beszélgetést.